Kávézó a világ végén továbbra is a Rádió Café 98-on, és hogy ne csak a sós vízzel és a távoli tengerekkel és óceánokkal foglalkozzunk, hanem egy picit a hazai vizekkel is, hiszen a víz az mindenhol alap, kéne, hogy legyen, és mindenhol az élet nélkülözhetetlen vele járója. Így beszélgessünk egy kicsit a magyar vizekről. Kajner Péter a vendégem a vonal túlsó végén, aki a WWF élő folyó program szakértője. Szia Péter!
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Szia, hát most azt nem lehet mondani, hogy eddig ez egy száraz év, illetve hát ugye a tavalyi év, mert most már jövő évben vagyunk, de hát az ember még mindig hajlamos erre az évre így gondolni. Tehát ugye ez mindenféleképpen egy csapadékban bővelkedő időszak ez a mostani. Ez jó vagy rossz?
Ez mindenképpen jó ahhoz képest, hogy előtte milyen tragikus szárazság volt. Ugye Magyarországra szeretünk víznagyhatalomként gondolni, de hogy mennyire sebezhetőek vagyunk valójában, arra rávilágította a 2022-es történelmi asszály, ami tényleg annyira száraz volt, amiért még a 20. század eleje óta nem égyeztek föl. Emlékezhetünk a sajtóból, híradásokból, kiszáradt tabakra, vagy arra, hogy a folyóknak rekordalacsony volt a vízszintje. Szerencsére a tavalyi év, tehát a 2023-as év ehhez képest nedvesebb volt, elkezdtek visszatöltődni azok a kiürült tartalékok, amik a 2022-ben, illetve a megelőző három évben szárazra ürültek.
Mert azért ez nem mindenki számára egyértelmű, hogy a talajvíz az nem egy vége láthatatlan, kifogyhatatlan tartalék, tehát annak is töltődnie kell.
Igen. Magyarország, ugye alvízi ország, a felszíni vizeinknek a 95%-a a határon túlról érkezik, ezért nagyon lényeges lenne az, hogy az érkező vizeknek minden nagyobb részét vissza tudjuk tartani, és ezt a talajba be tudjuk szivárogtatni, csak úgy, mint a csapadékot. Hát a Magyarország legnagyobb víztározója az a talpunk alatt van, és a kiszáradó kutak, de a kiszáradó tavak is, illetve a csökkenő felszíni vízkészletek azt mutatják, hogy ez a vízbank nagyon megsínylette a szárazságot, illetve az éghajlatváltozásnak is nagyon kitett. Ezért arra mindenképpen kell figyelni, hogy az aszályra a vizek többletével próbáljunk meg fölkészülni, tehát az árvizekből, illetve a belvizekből minél többet tudjunk visszatartani.
Tehát, hogy most változik valamelyest végre talán a szemlélet, mert ugye eddig az volt a helyzet, hogy mindig, amikor többletvíz volt és kialakult árvíz, belvíz, akkor gőzerővel próbáltunk megszabadulni ettől a víztől, és szivattyúztuk bele a folyókba, és nyomtuk ki őket a Fekete-tengerre, és aztán amikor meg szárazság volt, akkor megpanaszkodtunk, hogy vízhiány van, de most ez talán változni látszik, hogyha jól értelmezem a híreket, hogy most már azért felsőbb körökben is belátták, hogy hát ezt a vizet, ami ilyenkor többletként van, ezt is itt kéne tartani, illetve a talajba bele kellene szivárogtatni. Ezt milyen módon lehet megtenni? Milyennek a technikája?
A hazai vízgazdálkodásnak, illetve annak a terület használatnak, amit ma látunk dominánsnak, annak ugye több évszázados hagyománya van. Magyarországon a 19. század közepén kezdődött meg a folyóknak a szabályozása, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a nagyobb, illetve a kisebb folyóinkat is szűk hullámterekbe szorítottuk vissza, töltéseket építettünk a folyókkal párhuzamosan, és az ártereket leválasztottuk. Ugyanakkor azok az árterek, amelyek ilyen formában a főfolyótól leválasztásra kerültek, azok nélkülözhetetlenek a víz megtartásában, hiszen a Kárpát-medence, különösen a középső területei, a jelenlegi országrész az alapvetően csapadékhiányos terület, tehát a folyószabályozás előtt a nedvesség hiányát azt az ideérkező, a folyókkal ideérkező árvizek pótolták, illetve hát a lehulló csapadék beszivárgásának is nélkülözhetetlen a jelentősége. A folyószabályozás után a korábbi vizes élőhelyek szinte teljes mértékben eltűntek, nagyon kicsire redukálódott a hányaduk, és a területek nagy részét azt szántóművelésbe fogták, illetve a városok meg a terjeszkedő infrastruktúra foglalta el, és hát, ha lehet így mondani, egy olyan állapot alakult ki, amikor nincs helye a víznek a tájban. Tehát azt tartjuk, hogy úgy mondjam, normálisnak, hogy, hogy amikor sok a víz, akkor vezessék el, amikor meg nincsen, akkor valahonnan vigyenek oda, de ez így nem működik. Tehát, hogyha a tájban nem biztosítunk helyet a víznek, tehát mondjuk az ilyen csapadékos időkben a belvizet nem annyira áldásként, mint átoknak tekintjük, akkor nem lesz miből betározni a száraz időszakokra. És az a szemléletváltozás, amire utaltál, az úgy érzem, hogy, hogy elindult, tehát ennek a 19. századból származó szemléletnek a változása az most folyamatban van, mint ahogy a klímaváltozás is, és a növekvő szélsőségek rávilágítottak arra, hogy igenis nagyobb teret kellene biztosítani vizek befivárogtatásának, és ez együtt kell, hogy járjon a mezőgazdaság szemléletének a változásával. Erre látunk pozitív példákat úgy a vízgazdálkodásban, tehát több területen már próbálkoznak a belvíz nem elvezetésével, visszatartásával, vagy éppen árvízi vésztározóknak az elárasztásával, de ahhoz, hogy ez a folyamat ez tovább tudjon menni, ahhoz az agrártámogatási politikának, illetve az agrárstratégiának is változnia kell. Tehát nagyon lényeges az, hogy a vizeinkkel takarékosan bánjunk, amikor sok van, akkor lehetőség szerint minél többet visszatartsunk, illetve veszélyároktassunk a talajba, és amennyiben ezek nem elegendőek, akkor jönnek szóba az aktív vízpótlási lehetőségek.
Tehát akkor egyrésztről, ha jól értelmezem, akkor van egy olyan megközelítés, hogy a belvizeket nem feltétlenül kell azonnal elszivattyúzni a területekről, hiszen azért ott is előbb-utóbb el fog szivárogni, bele fog szivárogni a talajban, még hogyha ez tovább is tart. A másik pedig az, hogy ahol mondjuk árvíz vagy víztöblet van, azokat víztározókba vezessük el, és aztán onnan tudjuk majd, amikor hiány van, esetleg visszapótolni?
Igen, ezzel segítjük a kistályi vízkörforgásnak a kialakulását is, tehát a vizes élőhelyek, az erdők, természetközeli élőhelyek, azok, illetve hát maga az élő tala is lényegében szivacsként tudják magukba fogadni a vizet, és javítják a helyi mikroklímát, de tulajdonképpen ezzel a mezőgazdálkodásnak a feltételeit is javíthatják, nyilvánvalóan itt egy területi kompromisszumra van szükség, de összességében az ország szempontjából mindenképpen jó lenne, hogyha a szélsőségekre így észre tudnánk fölkészülni. Ugye azok a belvíztengerek, amiket sokszor képeken látunk mostanában, azok néha azért alakulnak ki, mert a talajt nehéz gépekkel műveljük, kialakul egy úgynevezett eketalp réteg, ami ilyen egy összetömöredett talajréteg, ami vízzáróként működik, tehát azért is gyűlik össze a talaj felszínén a belvíz, mert nem tud rendesen beszivárogni. Hogyha mondjuk a homokhátságot nézzük, akkor ott ilyen belvíztengereket alig-alig látunk, vagy egyáltalán nem, és pedig azért, mert ugye ott a homok azonnal elnyeli, ezen a félsivataggá nyilvánított területen a vizet. Óriási mennyiségű víz hiányzik a talajból, de ez sokszor azért nem látszik, mert az eketalpréteg, vagy éppen a talajadottságok miatt a víz nem tud gyorsan beszivárogni. Azzal, hogy a talaj állapotát javítjuk, azzal tudnánk a beszivárgást javítani, és ezzel tudnánk fölkészülni a szárazabb időszakokra.
Egyébként, ha az ember nyitott szemmel jár, csak mondjuk egy erdei séta folyamán, akkor meg lehet azt figyelni, hogy ahol az autók járnak, tehát ahol út van mondjuk, és mennek néha jeepekkel, ugye ott tocsog a sár, de hogyha arrébb megyünk, ahol érintetlen a talaj a fák alatt, ott érdekes módon sosem áll meg a víz, tehát ott azonnal elszivárog, tehát ebből is lehet látni, hogy az, hogyha a talaj szerkezete tönkre van téve, ott alakul ki ez a probléma, hogy a víz nem tud elszivárogni, mert nagyon ritkán fordul elő, hogy a talaj nem nyeli el a vizet viszonylag nagy sebességgel.
Igen, pontosan erről van szó, ez a logika, hogy Ugye a természetben az élő talaj sokkal nagyobb mennyiségű vizet tud befogadni. Igazából egy köbméter élő talaj akár 500 liter vizet is képes tározni. Tehát ez egy nagyon lényeges eleme a dolognak. De az, hogy ugye most a Dunán, a Dráván és a Tiszán is vonultak le árvizek, ezek szerencsére katasztrófát nem okoztak, de ez is mutatja azt, hogy vannak olyan készletek, amelyekből lehetne még vizet betározni. A Tisza mentén a Budapesti Műszaki Egyetemen Koncsos László és munkatársai számították ki azt, hogy óriási mennyiségű vizet lehetne betározni. Mintegy 2000 hektárnyi olyan mély ártér van, ami elméletileg arra alkalmas lehetne, hogy befogadja a vizet, és ezzel mintegy 2 köbkilométernyi, tehát több mint egy balatonnyi vizet lehetne tárolni. Ezek nyilván elméleti lehetőségek, de a gyakorlatban ez alapja lehet egy olyan területi kompromisszum keresésnek, amikor a gyengébb minőségű szántóterületeket a víz visszatartására, és ezáltal a térség szintjét tekintve a gazdálkodási feltételek javítására, illetve az élőhelyek gyarapítására tudnánk használni. Tehát egy ilyen irányba érdemes lenne tájékozódni és elindulni.
Tehát mindenféleképpen egy szemléletváltás kellene a tekintetben, hogy nem biztos, hogy a leggazdaságosabb az, hogyha szántóföldként használunk fel egy területet, hanem lehet, hogy sokkal jobban járunk azzal, hogyha azt a kevésbé jó minőségű földet inkább arra használjuk, hogy ártérként felhasználjuk és beszivárogtatjuk ott a vízünket, ami később viszont a mezőgazdasági területeken, ahol jó a föld, ott viszont újra hasznosítható.
Igen, tehát ezeket a területeket, ahol a víz áll mondjuk most, ezeket nem elveszett területeknek kellene tekinteni, hanem olyan mikroklímajavító, tehát a termelési feltételeket javító területeknek, amivel a gazdálkodó hasznot hajt a közösségnek, de adott esetben saját magának is. Tehát ezt a közösségi hasznot, ezt a közös agrárpolitikának a támogatási rendszere is egyre inkább elismeri. Tehát a tavalyi évtől jött be egy olyan jogszabályi változás, ami már nem bünteti kifejezetten a gazdálkodót, azért, mert víz áll a területén, nem kell levonni a területalapú támogatási alapból azt a területet, ahol víz áll, de nagyon bízunk benne, hogy a közös agrárpolitikának a változó eszköztára, illetve jövőre az agrárkörnyezetgazdálkodási programcsomagok további ösztönzőket fognak nyújtani a gazdálkodóknak. Ugye ez olyan területeken, ahol kevésbé gazdaságos a termelés, és egyébként pedig vizesek, ott megváltoztassa a művelésnek a módját, természetközelibb módszereket alkalmazzon, és ezzel összességében segítse az ottan jelenlegi védekezést is.
Azt lehet tudni, hogy a gazdák hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, hiszen ők gondolom úgy vannak ezzel, hogy minden olyan terület, amit ők nem tudnak mezőgazdaságra felhasználni, az nekik veszteség, és hogy azért ennek oké, még hogyha mondjuk esetleg kapnak is kárpótlást, azért talán mégis úgy vannak vele, hogy a legjobb az, hogyha arra tudják használni a földet, amire szeretnék, tehát hogy állnak hozzá az ő frontjukon ehhez a dologhoz, megértik-e a gazdák, vagy kezdik-e érteni, hogy mi itt ennek az egész dealnek a lényege.
A WWF Magyarország több mintaterületen is dolgozik Magyarországon, Felső-Tiszán a Berekben, Közép-Tiszán Nagykörű környékén, illetve a Homokhátságon, Jászent László környékén. Hogyha röviden vagy nagyon közérthetően szeretném összefoglalni a tapasztalatokat, akkor azt mondhatnám, hogy az, hogy a gazdálkodók hogy állnak hozzá, az attól is függ, hogy a helyzet mennyire rossz. Tehát a Homokhátság gazdálkodóinak a túlnyomó többsége számára egyáltalán nem kérdés az, hogy a terület katasztrofális mértékben szárazódik, és minden csepp vizet kellene tartani, tehát néhány kivételtől eltekintve ez a szemlélet. A Berekben is nagyon pozitívan állnak hozzá a gazdálkodók, tehát nyilván vannak az országnak olyan területei, amelyek mezőgazdasági szempontból, mondjuk szántóművelés szempontjából jobb adottságúak, De lényegében itt minden egyes gazdálkodóval egy ilyen változást alaposan át kell beszélni, hogy milyen új lehetőségeket nyújt, illetve hosszú távon számára ez gazdasági szempontból miért lehet kifizetődő. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag itt a változás, a szemléletváltozásnak a kulcsa egyrészt a támogatási rendszerben, a gazdasági lehetőségekben, tehát az új termelési módok számára a piacteremtésben, illetve a szemléletváltásban, valamint a tudás eljuttatásában van. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy a terület használat változzon, és több helyet biztosítson a víz visszatartásának, beszivárogtatásának.
Hát az mindenféleképpen örömteli hír, hogy egyáltalán elindult már egy ilyen szemléletváltozás, mert nagyon nagy szükség van rá, reméljük, hogy ez ilyen lendületben tud tovább menni. Én pedig valamikor nagyon szívesen beszélgetnék veled erről bővebben is, mert szerintem nagyon-nagyon fontos és bő téma, tehát itt még a biodiverzitást nem is említettük, és ezeknek az árterületeknek a biológiára gyakorolt hatását, tehát hogy rengeteg mindenről lehetne még itt beszélni, hogy valamikor nagyon szívesen látnának vendégül itt élőben a stúdióban, és akkor tényleg egész konkrétan és komolyan körül lehetne járni a témát.
Szívesen állok rendelkezésre, köszönöm előre is.
Hát én köszönöm, hogy most rendelkezésünkre álltál, és akkor további szép napot kívánunk neked. Kajner Péterrel beszélgettem, a WWF élőfolyó program szakértőjével. Köszönöm szépen, Péter.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Na hát mi pedig megyünk tovább, továbbra is Kávézó a világ végén, egy kis zene is folytatjuk.